Miért nem mondtad el, kérdeztem. Nem volt értelme, felelte Katya. Hogy nem volt értelme? Úgy, hogy semmi se történt. Azt tudtam, hogy voltak még ilyen gyógyszerezős házi bulik. Sapesz nem sajnálta az albérletét. Egyfolytában ott bandázott a filológia krémje. Attól viszont Katya megkímélt, hogy hiába végződött minden összeröffenés békés elalvással és hazalődörgéssel, egyszer mégis másképp alakultak a dolgok. Május vége volt és füllettség. Rendesen ellaposodott már a hangulat. Azok, akik nem a WC-be ejtették bele a fejüket, a földön ülve kornyadoztak. Sapesz szokás szerint a kanapén hevert félkómásan, és a levezető kortyokat termelte befelé egy dobozos sörből. Amikor rájött, kényelmetlenül fekszik, ezért odahívta Katyet, hadd fektesse az ölébe a fejét. És Katya engedelmeskedett. Úgy ült ott akár egy párna. Aztán rá akart gyújtani, de a közelben nem volt hamutartó. Pöcköl csak nyugodtan az arcomra, mondta Sapesz. Neked azt is szabad. Annyira már senki se volt szétesve, hogy ne vegyék észre, mi alakulgat a kanapén. A szokásos, feszélyező diszkrécióval kaparták össze magukat, és indultak haza. Csak az ajtóból küldtek vissza egy-két szellemeskedő beszólást. Katya is menni akart, még se állt fel a kanapéról. Habár nem értette a verseit, Sapesz nagy költő volt. Ne félj, kurvára fáradt vagyok, próbált beszélni Sapesz. Csak szunyálunk, oké? Okay? Katya oda támogatta az ágyhoz, lefektette. Nem tudok ruhában elaludni, motyogta Sapesz. Matatott egy ideig a sliccénél, de sehogy se boldogult. Segítesz egy kicsit, Léci? És Katya segített. Hiába próbálta óvatosan lehúzni a farmert, jött vele a boxer is, egészen térdig. Sapesz ekkor hirtelen magához tért, egyetlen laza mozdulattal lerúgta a nadrágját, és magára rántotta Katyét. Teste ragadt és bűzlött az izzadságtól, de nagy költő volt. A melltartó csatját is egyből kikapcsolta. Villámgyorsan cibálta le Katyáról a gönceit, nem sokára ő is ugyanolyan ragacsos volt és büdös, mint Sapesz. Segítesz egy kicsit, Léci, hallatszott ismét a kérlelő hang a sötétből. Katyének még eszébe jutott, talán mégse akkora költő Sapesz, de azért a szájába vette a puha húst. És csinálta, csinálta, csinálta. Sapesz meg úgy tett, mintha jó lenne neki. Katya viszont tudta, semmit se érez. Ennek ellenére nem hagyta abba csak akkor, amikor Sapesz felzokogott. Meghaltam, úristen, jaj, bazd meg végem! A párnába furta az arcát, szipogott. Katya odahúzódott melléje, nyugtatni próbálta, de Sapesz nem mert ránézni. Most, hogy leszakadt róla a macsó páncél, nyomorult lett és szánalmas. Egy csupasz csiga. Dühötten rántotta el a vállát Katya érintése elől, mintha az ő hibája lenne, hogy vérét túlságosan kifárasztották a gyógyszerek meg a viszkikólák. Ököllel verte a matracot, lerúgta a paplant, majd hirtelen abbahagyta. Visszavedlett hisztis kiskölyökké. Katya nyakába nyomta könnytől, nyáltól csatakos pofáját, és könyörögni kezdett. Ugye nem mondod el senkinek, ugye nem, esküszöm, először történik ilyesmi. Ne aggódj, persze, nincs semmi baj, felelte Katya. De Sapeszt megint elkapta a bőgés. Bassza meg, dehogy nincs, a fasz ki van. Biztos ez csak egy ilyen nap, próbálta vigasztani Katya. Mire Sapesz, hogy minden nap ilyen nap a kurva hétszentségit. Ugyan már, mondom, hogy sose áll fel, ha iszom. Mindenkinek megvan a maga gigszere, felelte Katya. Jó, de ilyen szar senkinek sincs. Dehogy nem. És akkor elmondta. Vagy azért, mert még részeg volt, vagy mert túlságosan lágy szívű és hülye. A lényeg az, hogy saját nyomorúságát árusította ki a másik vigasztalására. Igen, ezzel tölti az időt péntek és szombat esténként a parkban. Szarügy, de nincs más. Sapesz egy-kettőre megkönnyebbült. Kinyújtózott az ágyban, és azt mondta Katyának, ne féljen, tőle nem fogja megtudni senki, esküszik. Most pedig ad pénzt taxira, hazamegy. És Katya szedte a cókmókját, és hazament. Még nem sejtette, hogy jár az, aki megengedi magának, hogy szemtanúja legyen egy alfahím impotenciájának. Kockázatos volt, nehéz volt, túl sok volt, elég volt. Sapesz szlámje adta meg a kegyelem döfést. Még aznap este örökre letöröltem a cuclisztáj óta nem használt kalózprofilt és e-mail címet. Nem érdekelt, hogy lassan teljesen kifogyunk a pénzből. Ínséges idők jöttek. Viszlát jólét. Új albérletünknek egyetlen ablaka volt csupán. És az is a bérház alig méternyi széles, Lichthof jára nyílt. A fény, mintha undorodott volna penészes falaktól, csak nagy ritkán szivárgott le hozzánk valami halvány derengés. A konyhai csapból tömény csatorna szagáradt. Berágta magát a ruháinkba, még az alsó nemünk is olyan volt, mintha káposztás hordóban tartottuk volna. Szagokban élt az egész bérház. Ha néha napján kinyitottuk az ablakot, a szellőző aknában terjengő koktélból könnyen ki lehetett találni, milyen napja van a szomszédoknak. Marha pörköltet, borsó főzeléket, netán tejber is égetett oda a legfelső emeleten tengődő Alzheimer koros öregasszony. Épp hányt, vagy történetesen hasmenise volt a kannás bortól a másodikon sanyargó vízgáz szerelőnek. És vajon aznap hogy ment az írás a földszinten a regényírónak? Három csomag cigit füstölte el, vagy csak egyet? Miközben Isten bassza megezve rugdosta a számítógép dobozát. A reggeli csöndben gyakran ébredtünk arra, hogy valaki egyenesen az agyunkba húgyozik. Majd szintén a fejünkben húzza le a vécét. Pontosan az ágyunk fölött volt a felettünk lakó házaspár fürdőszobája. Szép, kerek, rozsdaszínű foltokat rajzolt a mennyezetre a csöveikből szivárgó víz. Penészvirágok bámultak ránk minden sarokból. Egyre tágabb és légüresebb lett a mikrokozmoszunk. Bőven akadt hely benne mindkettőnknek, meg annak a két szlem sornak és a cuclisztájunak is. Katya érezte egy újabb kedvességhadjáratnak, már nem lenne értelme. Végképp kimaradtam a szoptatóból. Úgy éltünk, mint valami nyomorult proletárok. Kijártunk a bolhapiacra, próbáltunk eladni ezt-azt a felhalmozódott luxus szemétből, de nem sokra mentünk vele. Egyedüli fix jövedelmünk az volt, amit anyám még küldtek otthonról. Katya szülei még mindig úgy tudták, hogy babysitterkedésből él a kincsük. Teljesen elszigetelődtünk a külvilágtól. A lakbért meg a rezsit is alig bírtuk összekuporgatni. Nemhogy internetet köttessünk be. Olyan ritkán néztük a Facebookot, hogy azt is elfelejtettük, milyen az élet. Katya egyre olcsóbban árulta a tányérjait. Én is elmentem szórólapozni párszor, de hiába osztottam szét 2000 darabot, pénzt nem láttam belőle. A játékterem tulajának nem tetszett, hogy a járókelők 90%-a egyetlen pillantás nélkül gyűri össze, és vágja bele az első szemétkukába a brosúrákat. Basszus, legalább 30 mókus család holokausztolt, annyi fát vágtak ki ezekért a szarokért. Legyen ez elég fizetségnek, oké? És hiába pofáztam bármit, meg volt rá a replika. Hány éves is vagy? 24? Na, akkor nincs miért sírjál. Mert amikor én annyi voltam, mint te, a farkunkat se verhettük ki nyugodtan a kommunizmusban. Tudod, mit jelent az? Gátlástalanul törölt segget a 20-évesekkel a 40-es, 50-esek generációja. Megtehették. Velük is segget törölt a szocializmus, és örökre szarosak maradtak tőle. Katya már azt tervezte, Royaltól kér kölcsön, de ekkor nála is kiborult a bili. A vendégkör megfiatalodása nem csak profit növekedéssel járt. Az egyetemisták távolról se voltak annyira kiszámíthatók, mint a jó, öreg SZESZ veteránok. Sokuknak az alkohol csak az alapozáshoz kellett. Amire aztán designer cuccokkal építkeztek, mindenféle fürdősókkal meg varázsgombákkal tömték a fejük. Valami kimondhatatlan nevű amfetamin származék intézte el azt a rocker gyereket is, akinek a holttestére az egyik WC-fülkében találtak rá. Belső vérzés és szívroham. Mindössze 21 évesen. A rendőrség azonnal felfüggesztette a szoptató működési engedélyét, és további kivizsgálás indult. Royal naphosszat az üres termekben kódorgott. 24-ből 24 órát volt részeg, anyagi csődről és börtönről óbégatott. Na se érdekelte, hogy a törzs vendégei bebeszöknek a kocsmába, és néhány vigasztaló szó után bekanyarítanak egy-két üveg piát a kabátjuk alá. Egyedül a cicáival volt hajlandó szóba állni. Most is egész nap a szoptatóban voltak. Ennek ellenére durván visszaesett a penzumuk. Alig pár tányért csináltak meg. Az ecsetet se volt kedvük megfogni. Royal depressziója őket is behálozta. Volt, hogy Pip nem tudott ott lenni. Neki még tartott az egyetem. Hébe-hóba be kellett járnia. Ilyenkor egyedül Katyére maradt a pátyolgatás összes nyűgje. Maximálisan kifacsarva ért haza esténként. Üres volt és kedvtelen. Nem bírom, mondta egyszer. Teljesen agyonnyomrójá. Akkor ne menj többet. Azt nem lehet. Kell a pénz a tányérokból. És ő is ott volt nekünk, amikor kellett. Hogy van az öreg? Szarul, és már nem is büszkén. Tudod, a csaja nincsenek valami jól. Külföldön turnézik egy darabbal, és egy turnén sok minden történik. Royal pedig hiába könyörög, hogy hagyja ott a színpadot, a csaj ragaszkodik a karrierhez. A legrosszabb az egészben a bizonytalanság, mert néha mintha hajlandó lenne abba hagyni a színészkedést. Royal viszont el se kezd örülni jóformán, a csaj ismét meggondolja magát, és kapaszkodni kezd a fiatalságába. Heteken át voltam egyedül. Elkezdtem ismét bejárni az egyetemre. Könyvtár belépőt váltottam, hogy hozzáférhessek a szakirodalomhoz. Muszáj volt valahogy visszamásznom állami helyre. A tanárok boríték nélkül már nem szerették a Wikipédiáról lecsipegetett dolgozatokat. Pláne, hogy mester is voltam. Bőszen tanultam azon az éjszakán is, amelyiken Katyás spiccesen és kócosan jött haza. Ünnepeltünk, mondta. El van intézve minden. Royal végre összeszedte magát, és régi cimborái segítségével olyan jól elbeszélgetett a törvényszéki orvossal, hogy a látlelet végül megváltozott. És az került bele, a rocker gyerek belső vérzését nem a szoptatóból beszedett designer drog okozta, hanem egy ártalmatlannak tűnő baleset. Az előtti nap ugyanis elütötte a zebrán egy autó. De mivel épp a piroson próbált átslisszolni, nem mert kórházba menni, és különben is. Elsőre úgy tűnt, megúszta a dolgot pár véraláfutással meg zúzódással, csak később okoztak komplikációkat azok a belső sérülések, amik végül átpostázták a túlvirágra. Hiába múlt el a krízis, Royal teljesen paranoiás lett tőle. Egy életre megutálta az egyetemistákat, sőt, a szlemmerektől is megvonta a kedvezményes fogyasztást, és fellépéseket se szervezett nekik többé. Legszívesebben kitenném az ajtó fölé, hogy 50 alatt nem szolgálunk is senkit. Tele van a tököm a taknyosokkal. A kapucnis felsők meg kötött sapkák egy-kettőre felszívottak a kocsmából. Royal ismét keblére ölelte régi vendégeit, és beletörődött, hogyha sokat nem is, de legalább ezentúl is megbízhatóan fogta élni a szoptató. Katyék megpróbáltak újra hozzálátni a festéshez, de az Istennek se ment. Már nem tudták felvenni a régi tempót. Pipnek sehogy se akart ráállni a keze a munkára. Amióta Sapesz megvezette, mintha besavanyodott volna. Túlérzékeny lett. Lobbanékony. Nem volt türelme az apró mintákkal pepecselni. Utálom, hogy egyfolytában mocskos a kezem, retkes szar dolog minden, amit itt csinálunk, elegem van. Elhatározta, kezd valamit az életével. A magánegyetem menedzsment szakát félkézzel is be tudta fejezni. Akkoriban bővítették a város repterét. Újra aszfaltozták és meghosszabbították a kifutópályát. Csili-vilivé varázsolták a terminált. Jöttek is a fapados légitársaságok, és alkalmazottakra volt szükségük. Stewardesszeket is kerestek. Pip kapva kapott az alkalmon. Katyát viszont nekem kellett rábeszélnem. Havi 1000 euró és tiszta munka, mondtam. Szükségünk van rá. Én szeretném azért normális körülmények közt befejezni az egyetemet. Legalább netünk legyen otthon. Hosszasan kellett győzködnöm, másról nem is beszéltünk. Egész délutánjaim, esteim mentek rá. Pedig igazából nem ellenkezett, csak vonogatta a vállát. És néha-néha motyogott ezt-azt. Én jól vagyok így. Miért akarsz elzavarni? Üljünk ketten nyugisan és kész. Megoldjuk valahogy. Biztosan Royal is segít. Olyan szinten nem akarta, hogy a jelentkezési lapot is nekem kellett kitöltenem, és a felvételivel foglalkozó fórumokat is én gyűjtöttem össze neki. Épp hogy átfutotta őket két facebookozás között a szoptatóban, de így legalább megvolt rá a kifogása, hogy most, hogy felhagytak a tányérfestéssel, továbbra is a kocsmában üljön egész nap. Otthon ugyanis még mindig nem volt netünk. Csöppet se izgatta magát a több százszoros túljelentkezés meg az 5 lépcsős interjú miatt, amin hol a nyelvtudásukat tesztelték, hol az állóképességüket, hol különféle keresztkérdésekkel szorongatták őket, még a magas sarkú cipőben való járás se gyakorolta be. Talán azért sikerült neki, mert nem görcsölt rá, mint más. Szegény Pip bezzeg a 4. fordulónál az utolsó 100 méteren esett ki. Ennek ellenére megpróbált örülni Katyének, akire nekem kellett rászólnom, legalább miatta próbálj úgy tenni, mintha boldog volnál. Vigyorogj már egy kicsit a francba bele. És ha lezuhanunk? Kérdezte. Nem lesz semmi baj, mondtam. Ez most kell. A szoptatóban ünnepeltük meg a felvételit. A csaprészeg életművészek egymást túl licitálva mesélték, kivel hányszor és hogyan zuhant le a repülő. Royal aznap viszont nem volt formában. Lebiggyett szájjal szótlanul ivott, majd átölelte Katyet, nem akarom elveszíteni a cicámat. Hármasban ültünk a padon, előttünk egy üvegágyas körte, Royal töltött, felemeltük a kupicákat. Ők ketten 20 óra kiittek, én a vállam fölött úgy, hogy ne lássa senki, a földre locsantottam a pálinkát. Ne félj, mondtam, senki nem fog elveszíteni senkit. Én küldtem el. Katya messze került. Egyenesen fel az égbe. Több 1000 méter magasra, fémszárnyakon. Másfél hónapnyi kiképzés után december közepétől dolgozó nő lett. Én meg mester is szakdolgozat előtt álló pszichológus hallgató. Felnőttünk. A fedélzeti szabályzat szigorú konyba csavartatta a haját. Az egyenruha merevvé és szögletessé tette a mozdulatait. Jóformán ki se látszott az arca a rigorózus előírások alapján felvitt smink alól. A repülőn és a termináloknál sokat kellett egy helyben állnia. Rábeszéltem viseljen kompressziós harisnyát a visszerek ellen. Fájdalmasan szorította combját a gumírozott pamut. Külön kín volt valahányszor indulás előtt megpróbálta felhúzni. Megszakadok, bazd meg, én ezzel nem kínlodok többet, az már igazán a legkevesebb, hogy szarrá megy a lábam. Ilyenkor türelmesen nyugtatgattam, és leültettem az ágyra. Az én kezemnek valahogy jobban engedelmeskedett a vastag, durva szövet. Aztán idővel belejött ő is. Volt egy kis bőröngye, ennek az összepakolásában is segítettem neki. Sürgősségi esetekre kellett tiszta fehér neműt és egy-két göncöt betennie, mert sose lehet tudni, mikor ragadnak ott valamelyik reptéren. Elég, ha rámászik a köd a kifutóra, és annyi a felszállásnak. Az első hetekben egyedül autózott a reptérre. Most ismét jól jött a portyázáshoz beszerzett ragacs. még nem újdonsült kollégáival kibéreltek egy kis buszt, aminek a sofőrje pár száz euróért, még az ő extrém órarendjükhöz is hajlandó volt alkalmazkodni. Hamar összerázódott a zöld fülűekből és veterán légiutas kísérőkből álló társaság. Szűk terekbe zárva, alattuk bolyhos felhőkkel könnyen megtalálja az ember a közös hangot. Pláne, ha a légitársaságnak az a protokollja, hogy mind a gép elején, mind a gép végén egy fiú-lány páros biztosítsa a kliensek zavartalan utazását. Katya havi 12-13 napot dolgozott, de szabad ideje szinte egyáltalán nem volt. A repülésmentes napok nagy részét is bent kellett tölteniük a légitársaság irodájában. Készenléti állapotnak nevezték ezeket az elpocsékolt órákat. Elvileg bármikor felrendelhették őket valamelyik gépre. Igazából viszont sose volt rájuk szükség. Várakozás közben legjobb barátjuk a kávégép volt. Fejenként 6-7 eszpresszót is betoltak a nagy semmit tevésben. Katya ilyenkor majdnem az egész éjszakát ébren töltötte. Míg én aludni próbáltam, ő mozdulatlanul feküdt mellettem az ágyban. Nem is a mennyezetet bámulta, hanem azon túl valamit. Az ég és föld közé felgyűlt, tömör ürességet. Végképp elszakadt tértől és időtől. Egyik pillanatban verőfényre csukta rá Rómában a fedélzeti ajtót, a következőben pedig már szürke londoni eső permetezte a géptörzs ablakait. Eleinte ritkán fordult elő, majd idővel egyre többször, hogy a műszak lejártával nem jött haza. A sofőrt ilyenkor az egyik városszéli klubhoz irányították. Nem bírtam felfogni, hogy van energiájuk 12 órányi repülés után tekilázni és az asztal tetején táncolni. Ölelgették egymást és fotózkodtak. Teambuilding volt az egész élet. Csak a csajokkal vagyok, mondta a telefonba, és elismételte még párszor, saját magát se hallotta a körülötte üvöltöző férfi hangoktól. Ha pedig nem a kollégákkal lógott, akkor a szoptató előtt pattant ki a kis buszból. Továbbra is bejárt Royalhoz Pippel vagy nélküle. Szegény öreget állítólag teljesen elnyúzta párkapcsolata ingatagsága. Kellett neki a pátyolgatás. Sose volt még ilyen szomorú hely a szoptató. Akár egy halottas háznál folytott hangon pusmogtak a vendégek. Royal nemhogy a zenét, de a sörös korsok csörgését se bírta elviselni. Földön túli erőfeszítésbe került az is, hogy rávegye magát a főzésre. A felszolgálásig viszont nem mindig jutott el. Valahol félúton utolérte a depresszió, és már röpült is át a kerítésen a félig átsült húsokkal teli rostély. Nagy színész volt az öreg. Profi munkát végzett.